Amióta nem találkoztunk, pár napot a családommal töltöttem egy kis utazáson, szüleimmel, tesóm, kisfiam, és csomót beszélünk erről az egész szülővé válásról, meg a tapasztalásról, amit a gyerekünk kapcsán megélünk, és nekem az egyik legérdekesebb az az, hogy vannak mondatok, amikről tudsz, hogy igazak, akkor is tudod, amikor még egyáltalán nincs gyereked, csak úgy készülhetsz rá, és akkor van ez, hogy a játék milyen fontos a gyereknek, és arra én egészen hosszú ideig azt hittem, hogy ez azt jelenti, hogy amikor majd szülő leszel, és jó fejszülő akarsz lenni, akkor mindig biztosíts neki teret, meg időt, hogy a kis játékaival játszon, meg mondjuk veled. Ez így van. De azt például nem tudtam volna elképzelni, hogy a játék az mit jelent a gyereknek. Tehát, hogy az, amit te játéknak gondolsz, az már egy ilyen felnőtt definíciód, hogy vannak játékra alkalmas eszközök, amit egy játékboltban megvásárolsz. De azt nem tudod, hogy egy gyerek számára minden, ami elérhető és megfogható, az játékká alakítható. Képzeld el, hogy egy lakásban laktunk, így együtt sokan, és a gurulós bőröndöm az gyakorlatilag folyamatosan szolgálatban volt, mert a Simi annak a kis fogóiba beleaplikált különböző dolgokat, és azzal jött, ment, masírozott a lakásba fel alá, és ez néha tűzoltó eszközé alakult, néha, mit tudom én, valamelyik kis figuráját hordozgatta rajta. Minden esetre az eszméletlen, hogyha egy kicsit távolabb le tudsz ülni, és nézed a gyerekedet, amint konkrétan minden fogható dolgot képes használatba venni, és az ő fantázia világába átlényegíteni valamivé. Tehát, hogy számukra a játék az olyan, mint a neked a levegővétel, vagy az, hogy szeretsz mozogni, tehát szereted érezni a testet. Tehát, hogy az egy nem szűnő, nem kielégíthető, folyamatos igény, hogy a dolgokból valamit építeni. Fantasztikusan érdekes ez nekem. És érted, nem feltétlenül onnan nézve, hogy hány és hány ilyen művész videót láttam, amiben tulajdonképpen így a dolgokból valami felépül, és átlényegül, és valami lesz. Nem ezzel a plusz tudással mondom, hanem egyszerűen azzal a sima alappal, hogy nézed felnőttként, hogy van ez a totál határtalan kíváncsiság és képesség arra, hogy minden valami más is lehet, és azzá is válik azonnal, és szuper volt ezt figyelni. Szuper.
Ez volt a plusz. És mi volt a mínusz?
Készen, de nem tudok most mínusz mondani. Egy másik plusz fogok mondani, ami pici, de nagyon röhögtem rajta. Régebben volt vendégünk Kormos Lili és az Analóg olvasó klubja, és szoktunk időnként levelezni könyvekről, vagy látni színházi előadatot, és akkor egyik este rám írt, hogy fog egy interjút készíteni egy flamand íróval, és hogy szeretném, én felkészültem megérkezni, és ez egy SMS volt, hogy hogyan kell ejteni a Bruegelt. És akkor mondtam, ó.
Na miért nem engem kérdezett?
De tessék, te mit mondanál rá?
Bruegel. Üvel.
Jó. Én akkor elmondtam neki, hogy ez egy olyan dolog, ami mint egy nagy-nagy medence. Valamelyik pontján beleugrasz, ott valamilyen lesz a víz, de kicsit arrébb úszol, kicsit másmilyen. A Bruegeltől, a Bruegelig, a Bruegelig, a Bruegelig, minden van. Ezért azt kértem tőle, hogy ne az legyen, hogy ő próbál felkészülten oda menni az interjúra, hanem ültesse le azt az embert, és szedje ki belőle, hogy kell ejteni, és hozza vissza hozzánk ezt az infót. Na, én ezzel rögtem egyik este rengeteget.
Életemnek egy jelentős idejét töltöttem azzal, hogy különböző előadóknak, művészeknek próbáltam meg kitalálni, hogy hogyan mondják, meg hogyan nem. De aztán tínédzser koromra kellett visszanyúlni, amikor elkezdtem külföldre járni, és az én saját nevemet próbálták meg kiejteni így, úgy, amúgy jól, rosszul. Eleinte furcsálottam, aztán csak röhögtem rajta, ma meg már teljesen természetesnek veszem, hogy ez bizony így van, tehát nem várhatjuk el senkitől sem, hogy tudja, még Magyarországon is 10-ből 5-en másképp mondják, mint ahogy azt én megszoktam a családomból, úgyhogy én ezen abszolút nem akarok már fönt, én úgy mondom, nagyon sok mindent teszek így, ahogy jön. Aztán majd az utókor megítéli, hogy ez így volt-e, vagy nem jól. A 10 pontosok nálam végtelen egyszerűek, Aradon voltunk a hétvégén, a tompai határt nem elemzem, mert az tényleg nem embernek való.
És most is hajnalban kellett elindulni az egész családnak?
Nem indultunk el hajnalba, de korán.
Jó, ez csak azért mondom, zárójel, hogy amikor nyár van, és a friciék is mennek a tengerhez, és mi is időnként megyünk a tengerhez, akkor néha szoktam tanácsot kérni, hogy hánykor szokott indulni, de olyan számokat mond, amik egyszerűen szürreálisak. Nem is értem, hogy tud egy komplett családot bőröndökkel együtt arra kényszeríteni, hogy mit tudom én, hajnali 4-kor már induljanak el, mert ő nem hajlandó csúcsforgalomba vezetni az autópályán, amit amúgy értek, de na mindegy, hánykor kellett elindulni, hogy Aradra menjetek?
7-kor, reggel 7:00-kor. Az volt a jó, hogy a bányászokkal együtt mentünk, tehát nem kellett ezeket a köröket lefutni, hogy most mikor kell, mikor nem, hanem ők, mikor megbeszéltük, akkor ott álltak pucba, parádéba, és indulhattunk. Első állomás Arad, majd utána Aradtól 27-30 kilométerre lévő Balla Géza borászat, amit innen a Ménes borbirtok. Nagyon-nagyon ajánlok mindenkinek, aki még nem volt. Egyrészt ugye egy magyar borász, másrészt világhírű, harmadrészt olyan fajtákkal dolgozik, amelyekből keveset lehet itthon kóstolni. Teszem azt a Fekete Leánykája, amelynél én jobb veresbort, talán csak egy Brunellót ittam életembe, és 150 hektáron, tehát azért nagyban műveli kertjeit. És bizonyíték arra, mert ugye ez egy erős polémia, hogy lehet-e ilyen üzemi nagyságrendben normális nedűt készíteni, minőségit, vagy ugye be kell áldozni ezt, és az olcsó
cukorhoz folyamodni.
Így van, szőlőből van a bor, arrafelé, és kiválóak mind, normálisan elkészítve, nem bucparádé, hanem finom. Úgyhogy Balla Géza borászata nagyon szép, és olyan helyen terül el, ugye ott már vége az Alföldnek. Mert tudjuk, hogy az elindul Pesttől, és tart egészen Aradig. És pont ott érkezik meg az Alföld vége, ahonnan a Balla Géza borászat elindul fölfelé, úgyhogy igazán szép ellátni szerintem egész Szegedig onnan, hogyha felmegy valaki valamelyik szőlőjébe. Úgyhogy ez igazán 10-10 pontos volt. Szállást is tud kínálni, hogyha valaki nem akar egyből visszafordulni, és még egyszer átkelni a határon. És aztán Arad városa, én nem voltam még sohasem, Szegedhez tudnám hasonlítani, 100 évvel, mondjuk egy világháborúval ezelőtti időszakban, tehát amíg Szegedet gyönyörű szépen felújították, és csak egy órát is érdemes ott eltölteni, de kettőt vagy hármat simán, addig Arad is az az építészet, egy az egybe, hiszen egy ország volt, ez nem is kérdés, jól látható. Az aradi kultúrpalota csodálatos felújításon esett át, azt jó lenne mindenkinek látni. Elképesztően szép, ilyen neoszecessziós, vagy én nem tudom milyen típusú, de minthogyha egy muha által festett belső környezetben lennénk, azt nem tudom, hogy a karzatról azt miért úgy alakították ki, mert semmit se látni, a színpadot gyakorlatilag nem látod föntről a karzatról, de az is szép, ha csak nézegeted az ólomüvegeket, már az is jó. És meg akartuk nézni az aradi 13-aknak az emlékművét. Van persze egy nagy puccos, amit 74-ben emeltek nem is tudom mikor, 1974-ben, azt hiszem a nagy megbékélés hatására, de ahol a hamvai, vagy a test maradékok el vannak temetve, az az obeliszk, az egy olyan helyen áll, hogy én nem vagyok egy ilyen nagy magyar, meg semmi, tehát félre ne értsek, de majdnem elcsírtam magam, annyira méltatlan. Tehát egy lekoszlott focipálya, és egy teniszpálya, plusz egy villa, meg egy puszta utca veszi körbe 4 oldalról. A történelmünk, a magyar történelem egyik legnagyobb, szerintem, a 48-as szabadságharc, mondja 48-as, 49-es, az egy olyan pillanat volt a magyar történelemben, amit sokáig kellene tanítani, mert hogy, ha csak elolvassuk a neveket, és ugye most Batthyányit nem is veszem ide, mert őt aztán Budapesten végezték ki, de a nevek között, és én utána olvastam, igazából 4 született Magyarországon, a mostani Magyarországon, a történelmi Magyarországon születtek, sőt van, aki ugye nem is itt, hanem Ausztriába látta meg a napvilágot. Tehát az olvasztó tégely, vagy amire a magyarság igazán büszke lehetne, az ez az emlékmű, amely tényleg érdemtelen. Aztán az egy másik mese lehetne, hogy az aradi vár, az most is már nagyon régóta egy páncélos osztálynak a főhadiszállása, és nem látogatható. És amit látni lehet, az a két torony, de az is már nagyon rossz állapotban van, és felülről pedig igazából vannak képek, amik mutatják, hogy ilyen öt csillagban elhelyezkedő klasszikus erőd, ami nagyon szép lehetne. Ugye erre valami kis energiát, ha fordítanánk, szerintem mindenkinek sokkal-sokkal jobb lenne. Úgyhogy ez volt a mínuszos, a pluszost azt elmeséltem, de mindenkinek érdemes szerintem egyszer, mert hogy jól látható, hogy a légvezetékek világa még mindig Románia. Hát az nagyon kemény, hogy az utcákon ugye folyamatosan mindenhol drótok vannak, meg a házak falán is, de az építészet, meg minden azért megér egy misét, és nagyon jó kis villamos van a fő utcán, amely egészen kimegy szint a Ballagézáig, úgyhogy ha valaki felpattan rá, azzal simán meg lehet. Most azon gondolkodom, hogy az előbb Oasis volt, akkor legyen most, ha valaki táncolni akar, a Nullada Ballada.
Már most jön,
igen. Hát most tudom elhelyezni, mert én az nagyjából tisztában vagyok azzal, hogy mi jön. The Regulators, ők ska reggit játszanak, és képzeld el, hogy egy kicsit, hogyha valaki bele akar képzelni bármit a címbe, akkor bele tud. Don't Look Back in Anger. Ez is ugye egy Oasis dal, de hát ez most skában.